Vallásfilozófia. Borbély Gábor előadása. 8. előadás. Mi a vallási jelenségek oka? 4. rész.
Nos tehát, úgy állunk, hogy az előadássorozatnak a második blokkjának a végén vagyunk, amikor ugye ebben a második blokkban arról beszélek, hogy, illetve beszéltem eddig is, hogy mi lehet a vallási jelenségek oka, és ezen belül is a kognitív elméleteket mutattam be, olyan elméleteket, amelyek szerint a vallás az evolúciós mellékterméke azoknak az adaptív mentális struktúráknak, amelyekkel az emberek rendelkeznek. És akkor beszéltem arról, hogy mi jellemzi ezt az elméletet, illetve milyen ellenvetéseket lehet tenni ezzel az elmélettel kapcsolatban. És aztán a továbbiakban pedig ettől eltérő megközelítésekkel foglalkoztam. Ha tetszik, funkcionalista vagy a vallásnak az adaptív értékét a hangsúlyozó megközelítésekkel. És akkor ennek a keretében beszéltünk a mindentudásról, ami tulajdonképpen egy olyan jellegzetessége a mindenféle istenségeknek, ami összekapcsolhatja a különböző megközelítéseket. Láttuk, hogy ez egy egészen természetes dolog. A Sisyphosz fragmentumot elemezgetve, vagy Critias fragmentumot elemezgetve, azt láthattuk, hogy ez a gondolat, hogy a mindentudó Istenek azok valamiféle regulatív funkciót tölthetnek be a különböző embercsoportok életében, az már nagyon régóta jelen van a nyugati gondolkodásban. És hát a mindentudásnak a fogalma az a funkcionális megközelítéseket és a kognitív megközelítéseket is összekapcsolhatja. Azt láttuk, hogy a mindentudás fogalma az akár elemezhető úgy is, hogy összekapcsoljuk ezt a szociális intelligenciával, illetve elemezhető funkcionális módon is. És aztán további olyan megközelítésekről beszéltem még az elmúlt óra végén, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a vallásnak csoportszelekció szempontjából lehet fontos szerepe az emberi társadalmakban. Ugye a csoportszelekció az roppant vitatott fogalom. Minden esetre vannak, akik azt gondolják, hogy azok a csoportok, amelyekben a tagok a vallási elkötelezettségük miatt permanensen kooperatív módon viselkednek, ezek a csoportok inkább tekinthetők rátermetnek, mint azok a csoportok, amelyekre a széthúzás jellemző, nagyon egyszerűen szólva. És akkor erre is láttunk példát, ugye David Sloan Wilsonnak a könyvéről beszéltem egy kicsit, illetve az egyik olyan példáról, amit ő ebben a könyvben használ, és nagyon sok egyéb példát is lehetne erre a dologra hozni. De hát haladnunk el, úgyhogy ezt nem ragoztam aztán tovább. A mai alkalommal még mindig a funkcionalista megközelítésekről szeretnék beszélni, és a vallásnak egy olyan jellegzetességéről, ami a korábbi előadások folyamán állandóan szóba került, de most egy kicsit alaposabban is meg fogjuk nézni ezt a jellegzetességet. Tudnék, a vallásoknak arról a jellegzetességéről, hogy költségesek, hogy a vallásos emberek azok nagyon úgy tűnik, hogy költséges jelzéseket adnak, és ezekkel a költséges jelzésekkel a feltétel nélküli elkötelezettségüket kívánják jelezni a többiek számára. A vallás ebben a megközelítésben tulajdonképpen alapvetően az elkötelezettség kinyilvánítására irányuló megbízható költséges jelzések alapvetően emocionálisan telített rituális aktusoknak a sorozata lenne, és minden más, amiről beszéltünk, az valami módon erre a dologra rakódna rá. Tehát ez a fajta megközelítés, ez a vallást a költséges a jeladásnak tekinti. A költségesség ebben az értelmezésben a vallás esetében magának a jelzőrendszernek volna a velejárója, annak a jelzőrendszernek, amely lehetővé teszi egy adott csoporton belül azt, hogy a ténylegesen elkötelezett emberek felismerjék egymást, és megkülönböztessék egymást a csalóktól és az élősködőktől, azoktól, akik hasznot szeretnének húzni abból, hogy a többiek kooperálnak, de maguk nem szeretnének kooperálni, vagy nem nagyon szeretnének kooperálni. Ugye az elmélet az azon alapul, hogy azok, akik ténylegesen rendelkeznek azokkal a rejtett tulajdonságokkal, vagy azzal a rejtett tulajdonságokkal, azzal a rejtett tulajdonsággal, ami maga az elkötelezett vallásosság lenne, ezek az egyének, ezek hajlandóak olyan költségekbe verni magukat annak érdekében, hogy ezt kinyilvánítsák, amiben mások viszont nem hajlandóak. Tehát a freeriderek és egyebek azok már nem hajlandóak ezt a költséget kifizetni. Azok egyszerűen csak élősködni szeretnének. A költségesség ennek megfelelően adaptív jellemzője lenne magának a jelzőrendszernek. Ha nem lenne költséges ez a jelzőrendszer, akkor nem fejlődhetett volna ki. Olyan költségeket ró a feltétel nélkül kooperálni kívánókra, ezeket ugye az irodalomban gyakran altruistáknak szokták nevezni, amelyeket kizárólag ők hajlandók megfizetni. Mások viszont nem. Ennek a megközelítésnek a hátterében egy olyan elmélet áll, ami az evolúció biológiában a 70-es évektől kezdve terjedt el, és ennek az elméletnek az alapja pedig az úgynevezett hátrányelv, a handicap principle. A biológiával párhuzamosan egy nagyon hasonló megközelítés a közgazdaságtudományban is megjelent, vagy hát talán a közgazdaságtudományban még korábban. Ez a hivalkodó fogyasztásnak a conspicuous consumption-nek az elmélete, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ha valaki, mit tudom én, megjelenik egy, mennyibe kerül egy drága táska? 500 ezer forint? 1 millió forint? Van valakinek fogalma erről? Mondjuk megjelenik valaki egy 1 millió forintos táskával, és végig sétál a parlament előtt mondjuk. Akkor ez az, hogy ő megengedheti magának azt, hogy 1 millió forintos táskával rohangászon, az a megbízható jelzése lesz annak, hogy az illető gazdag. Oké? Okay? És hát valami ilyesmiről van szó a biológiában, és valami ilyesmiről lenne szó nagyon-nagyon áttételesen a vallás esetében is. Ugye a handicap principle a biológiában azt mondja ki, hogy a jelzéseknek a költségessége és a megbízhatósága között kapcsolat áll fönn. Tehát ha egy adott jelzés eléggé költséges, akkor megbízható lesz ez a jelzés. Az egyik legtöbbet idézett könyv ezzel kapcsolatban Amut Zahavinak a The Handicap Principle, a Missing Piece of Darwin's Puzzle című könyve. Ő egy izraeli biológus, a Tel Aviv Egyetemen működött, és ez a könyv erről az elvről szól, ahogyan a borítója is mutatja, itt a handoutban majd megtalálják a könyvnek a borítóját. A pávakakasnak a farkdísze az például egy nagyszerű példája egy ilyen költséges jelzésnek, de még egy csomó egyéb példa is található erre a könyvben. Ugye ez a farkdísz, ez a szexuális szelekciónak az eszköze. Ha valaki képes egy ilyet hordozni, és képes egy ilyen teherrel túlélni, akkor arról feltételezhető, hogy rátermett egyedeket fog létrehozni. Ez lenne ugye az alapgondolat. És akkor itt van egy másik példa, szintén a handoutban az ugrándozó gazella példája. Aki látott természetfilmeket, ott is szokták ezt mutogatni, hogy ott vannak a gazellák a fűben, körülöttük ólálkodnak a ragadozók, és akkor a gazellák egy része legalábbis egy helyben ugrándozik. Ez megvan, ez a kép. Ugrándoznak, fölle, fölle, fölle. Nem szaladnak el, ugrándoznak. Ez egy másik példa, szintén az Alvi féle könyv és más szövegek is hivatkoznak erre a példára. Miről van itt szó? Hát arról van szó, hogy hát ez egy meghökkentő dolog, ugye? Miféle viselkedés ez? Áldogálsz a mezőn, és lesnek rád a ragadozók, és akkor ahelyett, hogy elmenekülnél, vagy mondjuk biztonságosabb távolságba kerülnél alkalmasint tőlük, ahelyett egy helyben ugrálsz. Elfecséreled az energiáidat, elpazarlod az energiáidat. Mi az értelme ennek a pazarlásnak? Hogy lehet ez? Hát az ember nem teszi magát önként prédává. Valami értelme kell, hogy legyen. És akkor ugye ez szerint a megközelítés szerint ennek az ugrándozásnak az lenne az értelme, hogy az ugrándozó gazellák azok a rájuk leső ragadozóknak ezekkel a jelzésekkel a tudomására kívánják hozni azt, hogy nekik olyan erőforrásaik vannak, amikből még el is tudnak pazarolni adott esetben, és még úgy is képesek lesznek arra, hogy elmeneküljenek. Oké? Okay? És állítólag ugye az ilyen gazellákat kevésbé támadják meg a ragadozók, mint azokat, akik nem ugrándoznak. Ezt most nem tudom, hogy így van-e, mindenesetre az eszme az ez lenne, és ez lenne az alapgondolat, meg az alapötlet, hogy tudnélik, a pazarlásnak van értelme a jeladásoknak az esetében, amikor olyan jeleket látunk az élővilágban, olyan jeleket adnak le élőlények az élővilágban egymásnak, amelyek ilyen pazarló elemeket tartalmaznak, azok minden esetben arra utalnak, hogy ezek a jelzések, ezek megbízhatóak. A pazarló jelzéseket, azokat nem lehet meghamisítani. Egy olyan állat nem lesz képes egy helyben ugrándozni, amelyiknek nincsenek meg a megfelelő erőforrásai ehhez. Oké, kizárólag az az állat lesz képes, aminek megvannak a megfelelő erőforrásai. Következésképpen a jelzés az ebben az értelemben önigazolóvá válik, vagy önigazoló lesz ezekben az esetekben. Kizárólag a közgazdaságtudományban a hivalkodó fogyasztás esetében meg ugye arról lenne szó, hogy kizárólag az engedheti meg magának, vagy kizárólag az veszi meg magának az 1 millió forintos táskát, aki megengedheti magának. Aki nem engedheti magának, az nem tud egy ilyen táskával villogni a téren. Ezt az elméletet egyrészt kiterjesztették tulajdonképpen minden jelzésre a biológiában, tehát a jelzéseknek egy ilyen átfogó elméletévé próbálták megtenni, és maga ez a szerző Almut Zahavi, meg mások is azt állították, hogy minden jelzésre igaz az, hogy ahhoz, hogy egy adott jelzés megbízható legyen, ahhoz az adott jelzésnek költségesnek kell lenni. De persze aztán nagyon sokan elkezdték bírálni ezt az elméletet. Egyrészt a költségesség fogalmát is elkezdték elemezgetni. Másrészt pedig ugyan megmutatták, hogy bizonyos kontextusokban tényleg megbízhatóak a költséges jelzések alapvetően az érdekellentéteken alapuló kontextusokban. Más kontextusokban azonban abszolút nincs szükség ilyenekre. Az érdekazonosságon alapuló kontextusokban például nyugodtan le lehet adni olyan jelzéseket is mindenféle különösebb kockázat nélkül, amelyek nem tartalmaznak ilyen költséges elemeket. Például itt vagyunk most mi ezen az órán, valamilyen értelemben ez lehet, hogy egy kicsit vegyes kontextus, de ezért alapvetően mégiscsak kooperatívak vagyunk, és mégiscsak érdekazonosságon alapul ez a kontextus. Milyen jelzéseket adunk le egymásnak? Hát nagyon olcsó jelzéseket, beszélgetünk egymással, ennek nincsenek különösebben durva költségei, és hát nyugodtan lehet megbízható egy jelzés, vagy a jelzések sorozata anélkül is, hogy ilyen költséges elemeket tartalmazna. De aztán megmutatták azt is, hogy érdek ellentéteken alapuló kontextusokban sincs feltétlenül szükség arra, hogy költségesek legyenek a jelzések. Az olcsó konvencionális jelzések még az érdekellentéteken alapuló kontextusokban is megbízhatóak lehetnek. Abban az esetben, hogyha valamilyen struktúra kialakul, ami megbízhatóan képes igazolni annak a minőségnek a meglétét, amit az adott jelzés kifejezni hivatott. Most nem csak úgy beszélek erről, hanem majd ezt az egészet a vallásra is alkalmazni fogjuk. Tehát mondjuk az érdekellentéteken alapuló, meg a vegyes kontextusokban a megtévesztő jelzések leadásától nem feltétlenül azt fogja visszatartani a jeladót, hogy nem képes megfizetni annak a költségeit, hanem az, hogy a csalás potenciális költsége meg fogja haladni a csalás révén realizálni remélt potenciális nyereséget. Tehát, hogyha ha tetszik, a büntetéseknek egy megbízható rendszere van valamilyen módon jelen a struktúrában, akkor nyugodtan lehet olcsó jelzéseket is használni, akkor nem szükséges a jelzésekbe beépíteni ezt a költségességnek ezt az elemét, amiről beszéltünk. Megbízhatóak lehetnek az olcsó jelzések is, amennyiben az a helyzet, amit mondtam, hogy tudnék a csalás potenciális költsége meghaladja a csalás révén realizálni remélt potenciális nyereséget. Még egy nagyon fontos dolog van ezzel kapcsolatban, az pedig, hogy az ilyen helyzetekben, ahol nem költséges jelzéseket használnak, és a kontextus az vegyes vagy érdekellentéten alapuló, teljesen nyilvánvaló, hogy az őszinte jeladónak érdekében áll az, hogy a lehető legpontosabban fejezze ki magát, vagyis hogy ne téves jelzéseket adjon le, mert hogy amennyiben ugye ezek a jelzések nem költséges jelzések, mert hogy meg fogják büntetni érte, hogyha nem így tesz. Tehát tulajdonképpen a büntetéseknek, vagy a potenciális büntetéseknek a rendszere az a nem költséges jelzések esetében is képes fönntartani egy olyan állapotot, hogy a kommunikáció az nagy átlagban megbízható legyen. Ugye itt az alapvető kérdés az mindig az, hogy mennyire lehet egy adott társaságnak, vagy egy adott csoportnak a kommunikációjából kizárni a megtévesztő jelzéseket. Nyilván teljes mértékben soha nem lehet ezt kizárni, de azért ahhoz is, hogy egyáltalán megtévesztő jelzéseket le lehessen adni, ahhoz is arra van szükség, hogy nagy átlagban őszinte jelzéseket adjanak le azok, akik kommunikálnak egymással. Az őszinte az egy ilyen mentalizáló kifejezés, de világos, hogy miről van szó, olyan jelzéseket, amik ténylegesen rendelkezésre bocsátják azt az információt, amire szükség van a korrekt kommunikációhoz, vagy valami hasonló. Na most, hogy néz ki ez a dolog a vallás esetében? Hát azt szerint, a megközelítés szerint, amiről itt a mai alkalommal beszélek, a vallásos emberek azok költséges jelzéseket adnak le, és ez a költségesség biztosítja ezeknek a jelzéseknek a megbízhatóságát. Ugye, tehát ez a klasszikus handicap principle alapuló gondolat lenne. Az, hogy pontosan hogy néz ki a jelzések költség tartalma, és hogy mit jelent az, hogy költségesek ezek a jelzések, azt én nem nagyon találtam meg, hogy ezt nem szokták túlelemezni. Minden esetre arra szoktak utalni, hogy azok az emberek, akik egy adott vallási közösségnek tényleg az aktív tagjai, azok eszméletlen erőforrásokat allokálnak arra tulajdonképpen az egész életük folyamán, hogy a közösséghez tartozást mindenféle módon kifejezésre juttassák. Az ő egész életük tulajdonképpen arról szól, hogy belenevelkednek abba a kultúrába, aminek meghatározó része az, hogy ilyen jelzéseket adnak le. Na most, hogy ez minden vallásra áll-e, vagy pedig sem, ez sem teljesen világos, mármint, hogy minden, azt gondolják-e azok, akik ezt az elméletet képviselik, hogy ez az elmélet minden vallásra áll-e, vagy pedig sem, az nem teljesen világos. Az nyilvánvaló, hogy tudunk mondani olyan vallásokat, vagy mondjuk olyan vallási csoportokat, amelyeknek az esetében elég egyértelmű, hogy valahogy így működik a dolog. Nyilván mindenki tud ilyet mondani, mit tudom én, ott vannak a hutteriták, ami egy ilyen jó példa, ugye az amisok, vagy az ortodox zsidóság, meg még egy csomó mindenféle más példát is lehetne mondani. Az alapeszme az az, hogy ezek a kultúraspecifikus jelzések, amiket használnak, ezek kifejezésre juttatják a feltétel nélküli elkötelezettségüket a kooperáció mellett, mármint a csoport tagjainak a feltétel nélküli elkötelezettségét a csoport egyéb tagjaival való kommunikáció mellett, és alapvetően összekapcsolódnak az emberi emóciókkal, amelyek az elkötelezettség jelzésének ilyen univerzális eszközei. Oké, ezek nem kultúra-specifikus eszközök, hanem ezek univerzális eszközök. Az emóciók azok borzasztó nehezen hamisíthatóak. Oké, nem nyilván a legjobb színészek azok képesek arra, hogy bármikor olyan viselkedést produkáljanak, amiről a kívülálló nem fogja tudni megmondani, hogy akkor ez most hiteles vagy pedig sem, hogy ők most tényleg abban az emocionális állapotban vannak-e, amire a viselkedésük utal, vagy pedig sem. De azért ez meglehetősen ritka, alapvetően az emberek az emócióikat nem tudják mímelni, és ezeket az emocionális állapotokat reprezentálják azok a kultúra-specifikus jelzések, illetve ezeket juttatják kifejezésre, szerint a megközelítés szerint azok a kultúra-specifikus jelzések, amik ilyen költséges jelzések volnának, és amiket a vallások használnak. Ebben a megközelítésben a vallás az sokkal inkább valami emocionális, szenvedélyes valami, semmint a hiteknek a rendszere. És amikor erről az elméletről beszélünk, akkor vissza kell utalnunk arra, amiről már a korábbiakban beszéltünk, több alkalommal is már az előadássorozat elején, amikor arról beszéltem, hogy amikor ugye a különböző vallás definíciókat boncolgattuk, akkor is találkoztunk ilyen elemekkel. Ott volt például a Clifford Geertz-féle definíció, amely hosszantartó lelki állapotokról és motivációkról beszélt a vallás kapcsán, vagy pedig ott voltak Wittgenstein megjegyzései, amelyek között ugye olyanok voltak találhatók, mint hogy a vallás az egy szenvedélyes döntéssel magunkra vett vonatkoztatási rendszer lenne. Tehát, hogy itt az emócióknak, meg a szenvedélyeknek és egyebeknek mindenképpen valami alapvető szerepe van a vallásban. Nos, tehát ez a megközelítés is ezt hangsúlyozza, hogy az elkötelezettség, a vallási elkötelezettség kinyilvánítása az egy emocionális dolog, és a legalapvetőbb emóciókat fejezik ki a vallási szimbólumok, a rituálék és a narratívák, sokkal inkább ezeket az emóciókat fejezik ki, mint sem azokat a hiteket fejeznék ki, amelyek vagy megvannak, vagy nincsenek meg, amelyek vagy így néznek ki, vagy úgy néznek ki, amelyek nagyon nehezen írhatók le. Ezt is láttuk már a korábbiakban, hogy ez valóban egy komoly probléma a vallások esetében. Na most mit jelent az elkötelezettség? Hogy egy picit boncolgatjuk még ezt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy elkötelezettség, vagy mit jelent a feltétel nélküli elkötelezettség, azt látjuk, hogy az elkötelezettség az per definíció nem valami irracionális dolog. Tudnilik, az elkötelezettség, a feltétel nélküli elkötelezettség, az azt jelenti, hogy minden körülmények között az önérdekünk ellenére is tartjuk magunkat egy meghatározott viselkedéshez. Méghozzá olyan módon, hogy ezt a viselkedést, ezt valamiféle költséghaszon elemzéssel a későbbiekben nem revideálhatjuk. Ez ugye nem tűnik észszerű dolognak egyáltalán. Egyáltalán nem tűnik észszerű dolognak. Vagyis egy ilyen külső álláspontból, vagy akár mondjuk egy ilyen teljesen hétköznapi, naturalista, a racionálisnak tűnő álláspontról azt lehet mondani, azokra az emberekre, akik így járnak el, hogy hát ne haragudjatok, ti azért nem vagytok teljesen komplettek. Nem lehet az ember ennyire fafejű, nem élhet az ember így, nem viselkedhet úgy az ember, hogy nyilvánvalóan olyan dolgokat csinál, amik nem szolgálják a semmilyen szinten egy adott szituációban, vagy egy adott helyzetben az érdekeit. Ugyanakkor egy ilyen metaszintű megközelítés szerint a vallás, ez tényleg ilyen. Megint csak emlékeztetni szeretnék egy korábbi handoutra, a falszifikációs fikcionalizmus handoutra, ahol szintén Wittgensteinnel összefüggésben azt a Pál apostol féle passzust idéztük, ami ugye úgy szólt, hogy a keresztről szóló tanítás, mármint a kereszténység tanítása, azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Tehát ugye kívülről úgy látszik, hogy mindaz, amit ők tanítanak, és a tanítás alatt nem valamilyen racionális magas teológiát kell érteni ebben az esetben, hanem azt a komplexumot, amit mondjuk a kereszténység abban az időben jelentett, de hát alapvetően persze a viselkedési szabályokat és morális szabályokat is, vagy hát leginkább ezeket. Tehát ez kívülről a balgaságnak tűnik, ugye a balgaság az egy eufemisztikus fordulat a hülyeségre, vagy a teljesen irracionális viselkedésre. De nekünk, akik üdvözülünk, ez az Isten ereje. A mi szempontunkból azonban ez a fajta működés, ez az egyedül lehetséges működés. Oké? Tehát itt egy ilyen nagyon erős, megint egy ilyen nagyon erős in-group, out-group megkülönböztetés jelenik meg ebben a dologban. Kívülről úgy tűnik, hogy az adott szabályok követése az egyáltalán nem észszerű dolog, és tulajdonképpen az irracionális működésnek a jele. A kortárs rómaiak egyébként teljesen hülyének tartották a keresztényeket, teljesen azt gondolták, hogy a kereszténység nem jelent különösebb veszélyt egy csomóan egy ideig, mert hogy teljesen abszurd dolgokban hisznek és abszurd módon cselekszenek, abszurd módon élnek a keresztények. Belülről azonban ez a dolog, ez teljesen máshogy néz ki. Ez szerint a megközelítés szerint, ami tehát a vallást költséges jelzések sorozatának tekinti, a vallási elkötelezettséget kinyilvánító jelzések tárgyai tipikusan, ugye, hát alapvetően a kooperatív szándék az adott csoporton belül, tehát minden vallási jelzés, ami az elkötelezettség kinyilvánítására irányul, az alapvetően a kooperatív szándékot jelzi, és emellett természetesen jelzi az elkötelezettséget alapvető viselkedésbeli és morális szabályok betartására. Ne ölj, mármint a csoporton belül, ne ölj természetesen, ne hazudozz, ne lopj, adj alamizsnát a szegényeknek, stb. És ez természetesen különböző vallásokban és különböző vallási csoportokban is megjelenhet az adott csoporton belül, és mindig az adott csoport vonatkozásában. Ez a megközelítés, ez elég jelentősen különbözik megint csak a kognitív megközelítésektől. A részben azért, amit itt most hangsúlyoztam is, hogy a kognitív elemeket ez jóval kevésbé tartja fontosnak, mint ezek a kognitív megközelítések, tehát, vagy ha tetszik a tartalmi elemeket. A kognitív megközelítések azok mindig abból indultak ki, hogy a vallási reprezentációk azok milyen normál hétköznapi működéshez kapcsolhatók, azok hogyan kapcsolhatók össze a folkontológiánknak a kategóriáival, mi jellemzi ezeket, mi jellemzi a minimális kontraintuitivitás, stb. Ezek a megközelítések azonban nem annyira foglalkoznak a vallási reprezentációk szerkezetével, például meg a tartalmával, hanem inkább az emocionális elemekkel, illetve azzal, hogy a vallás az alapvetően ennek annak az elkötelezettségnek a költséges kinyilvánítása, ami a csoporton belüli kooperáció hatékonyságához szükséges, vagy a kooperációhoz szükséges, illetve a kooperáció hatékonyságát növelheti alkalmasint. Tehát ebben a megközelítésben szinte mindegy, hogy mi a vallásnak a tartalma, ha tetszik. Ha nagyon durván szeretnék fogalmazni, és provokatívan, akkor azt mondanám, hogy bármilyen hülyeség lehet. Tök mindegy. A lényeg az az, hogy bármi legyen is ez, amihez tartani kell magukat, az mindig egy meghatározott szabályrendszer, és azt a vallásos embereknek azt a permanens készségüket kell abszolút megbízható módon kinyilvánítaniuk, hogy ők minden körülmények között tartani fogják magukat ezekhez a szabályokhoz. És ennyi lenne igazából alapvetően a vallás. Oké? Okay. Világos volt ez? Érthető? Mi a probléma ezzel? Vagy mi lehet a probléma ezzel? Ez olyan plauzibilisan hangzik, hogyha tényleg az ember mondjuk az ilyen vallási közösségekre gondol, mint a hutteriták. Azok aztán tényleg permanensen meghatározott szabályok szerint élnek, a viselkedésük minden elemében tartják magukat olyan szabályokhoz, amik totálisan abszurdnak tűnnek egy mondjuk így a modern világban, a mi világunkban, stb. Feltétel nélkül tartják magukat, abszolút elkötelezettek, stb. De vajon minden vallási közösség így néz ki? Egyáltalán nem. Ugye a probléma az ezzel, hogy a vallási közösségeken belül a jeladások zöme az nem nevezhető költséges jeladásnak. Nem nevezhető költséges jelzésnek. Ebben az értelemben. Vannak persze, akikre azt lehet mondani, vagy azt lehet gondolni, és még mindig nem tudjuk, hogy mérjük a költségességet, de mondjuk azt lehet gondolni, és ez plauzibilisnek tűnhet, hogy költséges jelzéseket adnak le a vallási elkötelezettségű kinyilvánításának az érdekében. Szerzetesek, olyan emberek, akik a szentháromsággal kapcsolatos nézeteik miatt mondjuk eltűrik azt, hogy levágják a végtagjaikat, ugye van ilyen példa. Ezek nagyon is költséges jelzésnek tűnnek. Az elkötelezettség borzasztó költséges jelzésének. De ez az emberek nagy része nem ilyen. Azoknak az embereknek, akiket vallásosnak nevezünk, a nagy része nem ilyen. Akiket jogosan vallásosnak tekinthetünk, a nagy része nem ilyen. Az emberek azok nem költséges jelzésekkel kommunikálnak egymással tipikusan. Vagyis az emberi társadalmakban, ott, ahol vallás van, a vallás nem tekinthető feltétlenül a költséges jelzések ilyen sorozatának. Vagy pedig, ha ezzel azonosítjuk, akkor nagyon-nagyon kevés emberre mondhatjuk azt, hogy igazából vallásos. De hogyha kevés emberre mondhatjuk, hogy igazából vallásos, akkor nem mondhatjuk embercsoportokra azt, hogy a vallás az mondjuk ezeknek a csoportoknak a rátermettségét növelné, mert hogy akkor nagyon kevés ember lesz ebben az értelemben vallásos egy adott csoporton belül bármiféle történeti szituációban. A helyzet az az, hogy az emberek nem költséges, hanem olcsó jelzésekkel kommunikálnak egymással, és olcsó jelzéseket adnak le. Úgyhogy a vallásnál is inkább az a helyzet, amit itt a biológiával kapcsolatban elmondtam, és amire megpróbáltam utalni, és akkor most egy 20 perccel ezelőtt, mikor 4 órával ezelőtt, mikor erről beszéltem, hogy ez később releváns lesz. Tehát a vallás esetében is ugye az a helyzet, hogy valamilyen eszközökkel fölül kell, hogy kerekedjen a csaláson, méghozzá olyan eszközökkel, amelyek biztosítják azt, amit már szintén említettem a korábbiakban, hogy a csalásnak a potenciális költségei azok meghaladják majd a csalás révén realizálni remélt potenciális nyerességet. Vagyis valami módon úgy kell működni a vallásnak, hogy büntesse azokat, akik eltérnek a szabályoktól. És akkor visszakanyarodtunk a mindentudáshoz, meg a kritiászféle fragmentumhoz, a zseniális bölcs emberhez, aki kitalálta, hogy legyenek mindentudóak az istenek, és rettegjenek ezektől az emberek. Tehát olyan nagyon könnyen nem lehet megszabadulni a tartalmi elemektől a vallás esetében, azt gondolom, és persze nem is kell. Hogy hogyan működhet ez az egész dolog, arra játékelméleti modellek is vannak, és akkor a következő dolog, amiről beszélni szeretnék itt most a mai alkalommal, vagy amit beszeretnék röviden mutatni, az egy ilyen egyszerű játékelméleti modell lenne a vallásra. Ugye a modell, ami bemutatná, hogy hogyan működik a vallás, és azért ez a dolog is persze ezzel a költséges jeladás témával összekapcsolódik, az úgynevezett fogoly dilemmán alapul. Egy nagyon ismert, hanem a legismertebb non-kooperatív játszmán alapul, aminek ugye az a lényege, erről mindenki nyilván hallott már, mindenkinek, sőt valószínűleg mindenkinek számára jól ismert ez a dolog. A játéknak vagy a játszmának az a lényege, hogy adott két bűnöző, akik mindenféle bűncselekményeket követnek el együtt, és akkor elkapják őket a rendőrök, elkülönítik, és elkülönítve vallatni kezdik őket. És akkor az a helyzet, hogy ha, ugye mind a kettő számára két lehetőség adott. Vagy vallomást tesz a rendőröknek, ha tetszik, beköpi a társát, vagy beköpi a társait. Vagy pedig kooperál a társával, akiről nem tudja, hogy mit csinál, mert egy másik zárkában, vagy egy másik helyiségben vallatják őt is. És hát annak megfelelően, hogy ez a két játékos hogyan viselkedik, különböző büntetési tételek vannak kilátásban. Abban az esetben, hogyha az egyik vallomást tesz a másikra, a másik azonban kooperál vele, vagyis nem tesz vallomást ellene, akkor azt, aki vallomást tett, azt elengedik. Az semmiféle büntetést nem kap, a másikat meg lecsukják. Most itt ebben a példában 10 év szerepel, de 10 évet fog kapni az, aki kooperált, és elengedik azt, aki a másikra vallott. Amennyiben egyik sem tesz vallomást, akkor mind a kettő 1 évet fog kapni. És amennyiben mind a kettő vallomást tesz, tehát hogyha egyik sem kooperál a másikkal, akkor pedig mind a kettő 5 évet fog kapni. Tehát lehetséges, hogy elengedjenek, de ez attól függ, hogy a másik az hogyan viselkedik, és ugye abban az esetben lehetséges, csak hogyha én vallomást teszek. Lehetséges, hogy mind a ketten 1 évet kapjunk abban az esetben, hogyha egyikünk sem tesz vallomást a másikra, és az is lehetséges, hogy 5 évet kapjunk abban az esetben, hogyha mind a ketten a másik ellen vallunk, tehát hogyha nem kooperálunk egymással. Mi az egyensúlyi helyzete ennek a játéknak? Ez az úgynevezett Nash Equilibrium, John Nash, amerikai matematikussal nevezték el. Hát természetesen az, hogy mind a kettő mit fog csinálni. Tessék? Így van, mind a ketten vallani fognak. Gondoljunk csak bele, teljesen nyilvánvaló, hogy mind a kettő számára ez az észszerű. Következőképpen mind a kettő 5 évet fog kapni. Sokkal jobban kijöhetnének abban az esetben, hogyha mind a kettő hallgatna, mert csak 1 évet kapnának. De hát vallani fognak. Ezért non-kooperatív játszma, mert az egyensúlyi helyzet ez nem a kooperáció irányába mozdul el. Most ezt a játékot azonban, vagy ezt a játszmát azonban el lehet mozdítani a kooperáció irányába. És az a szerző, aki ezt a modellt használja a vallásra, az ugye itt két a lehetőséget vázol. Az első lehetőség az a maffia verziója ennek a játszmának, ami úgy néz neki, hogy lényegében minden ugyanaz. A és B bűnözők egy maffiának a tagjai, elkapja őket a rendőrség, becsukják két különböző szobába, és akkor ugyanaz a dolog megy, majdnem, mint az előzőekben. A különbség az annyi, hogy a maffia főnök az nagyon kemény alak, és iszonyúan félnek tőle, és nagyon komoly erőszakszervezetet üzemeltet, hát ahogy egy normális maffia működni szokott. Tehát a fő mafiózó az rendkívül nagyhatalmú ember, és azt mondja nekik, hogy amennyiben gyermekeim titeket elkapnak, és azt látom, hogy valamelyikőtök kisétál a börtönből, és megpróbál valahol eltűnni, akkor az illető az nyugodtan mérget vehet arra, hogy a börtönből való kisétálását követő a néhány órán belül véletlenül meg fog csúszni és bele fog fulladni a közeli 30 centis patak vizébe például, vagy valami hasonló, oké? Okay? Tehát azt el fogjuk tenni lábalól, és ez biztos, hogy meg fog történni. Elég nagy hatalmam van az, hogy ezt megtegyem. Mit fognak csinálni? Merészele ebben a helyzetben bárki nem kooperálni a másikkal? Merészele vallomást tenni a másik ellen, aminek ugye simán az lehet a következmény, hogy őt majd kiengedik? Hát biztos, hogy nem. Tehát ki lehet kívülről kényszeríteni a kooperációt, például így, brutális eszközökkel, csak hát ez az kell, hogy fönn kell tartani egy olyan szervezetet, ami a fenyegetések beváltására ténylegesen képes. Na most nyilván egy ilyen szervezetnek a fenntartása az rendkívül komoly erőforrások permanens felemésztését igényli. Úgyhogy ennél van egy ideálisabb, vagy egy jobb helyzet is, amivel tulajdonképpen ugyanezt az eredményt lehet elérni. Tudnélék milyen eredményt? Azt, hogy kooperáljanak A és B bűnösök, és ez lenne a játéknak a vallási verziója, ahol nem a maffia főnök szerepel, hanem mondjuk egy mindentudó istenség szerepel, aki tisztában lesz mindazzal, amit minden olyan stratégiai információval, ami a számára fontos a mi viselkedésünkkel és a döntéseinkkel kapcsolatban. Amennyiben a szereplők eléggé irracionálisak ahhoz, hogy elfogadjanak egy ilyen istenséget, és azt gondolják, hogy ténylegesen, hogy ez a valami, ez tényleg létezik, és azokat a fenyegetéseket, ha tetszik, amelyek a mi defektusunkhoz, vagy a mi potenciális defektusunkhoz kapcsolódnak, tehát ahhoz kapcsolódnak, hogyha nem kooperálunk a többiekkel, ez képes ténylegesen beváltani, akkor egy olyan helyzet áll elő, hogy egyrészt teljesen megváltozik a jutalmak meg a büntetések az egész rendszere, másrészt meg a másik oldalon abszolút semmi szükség nem lesz arra, hogy olyan elnyomó struktúrákat kelljen drágán működtetni, amelyek a kooperációt kikényszerítik a résztvevők a részéről. Tehát egy ilyen helyzet, ami ebben az értelemben irracionális szereplőkkel számol, és azzal számol, hogy az ő hitviláguk az úgy épül föl, vagy az elkötelezettségük arra épül, hogy a kooperációjukat jutalmazni fogják, méghozzá hatalmas jutalommal a végén, ha tetszik, ezen az életen túl, illetve a defektusukat, a non-kooperációjukat pedig büntetni fogják, és ez a büntetés ez megint csak végtelen lesz, mint ahogy a jutalom is végtelen lesz. Ebben az esetben a rendszer megint csak úgy fog működni, hogy a szereplők kooperálni fognak egymással, anélkül azonban, és ezt ismét hangsúlyozni szeretném, hogy azokat az elnyomó struktúrákat, azokat a költséges elnyomó struktúrákat, amelyeket mondjuk ebben a maffia verzióban fönt kellett tartani, fönn kéne tartani, vagy legalábbis anélkül, hogy ugyanolyan intenzitással kéne, hogy ezek működjenek. Ez a verziója a játéknak, ez tulajdonképpen valamilyen másik nyelven azt mondja el nekünk megint, amit a Critias fragmentumban is láttunk, ugye? És hát ez a narratív, ez mindenféleképpen valamiféle mindentudó isteneket feltételez. Az világos, hogy az istenek, vagy ezek a mindentudó lények, amik a modellnek ebben az utolsó verziójában szerepelnek, azok abszolút nem szükséges, hogy ténylegesen létezzenek. Tehát ez a dolog, ahhoz, hogy ez a dolog működjön, ahhoz mi kell pusztán? Hát pusztán csak annyi kell, hogy ez nem olyan kevés egyébként, de hát annyi kell hozzá, hogy higgyenek a létezésükben a szereplők, oké? Bármit jelentsen itt is ez a hitet azt már elemezgettük, valami módon, ha tetszik, feltétel nélkül elkötelezettek legyenek a létezésükkel kapcsolatban. Ebből nem következik, hogy ezek léteznek. Ebből csak az következik, hogy ők meg vannak győződve arról, hogy ezek a valamik léteznek. Tehát, hogy ha megvannak róla győződve, hogy ezek a valamik léteznek, akkor ez a dolog a ideális esetben működni fog. Mi kell még ahhoz, hogy működjön ez a dolog? Képesnek lenni arra, hogy valami módon fölismerjük azokat, akik egy húron pendülnek ebben a dologban bennünk. Tehát, akik hasonló módon elkötelezettek ezzel a dologgal kapcsolatban. Hogyan lehet fölismerni ezeket? Hát nyilván sokféle szimbólumot lehet használni annak a jelzésére, hogy valaki elkötelezett az ilyen típusú dolgok mellett. Hát történetileg az a helyzet, hogy a vallási szimbólumok erre tökéletesen alkalmasak. Mondják azok, akik ezt a fajta megközelítést képviselik. Tehát a vallási szimbólumrendszerek azok abszolút alkalmasak arra, hogy meg lehessen különböztetni a segítségükkel a ténylegesen kooperálni kívánó, elkötelezett embereket azoktól, akik nem kívánnak kooperálni. Méghozzá oly módon, hogy az adott jelzések, az adott egyébként kultúra specifikus vagy vallás specifikus jelzések használatával az adott valláshoz tartozó kooperálni kívánó egyének megbízható módon fogják jelezni egymásnak a kooperációs szándékukat. Hogyha igaz az, vagy igaz volna az, hogy a vallásos emberek azok állandóan költséges jelzéseket adnak le a kooperációs szándékuknak a kinyilvánítására, és annak a kinyilvánítására, hogy ők benne vannak ebben a játékban tulajdonképpen, lehet így is fogalmazni, akkor persze az lenne a helyzet, hogy a vallások azok úgy néznének ki, hogy ilyen mindenféle közös összejöveteleken, mondjuk ilyen rituálék alkalmából a tényleges elkötelezettséget ezt meglehetősen jól lehetne ellenőrizni, hiszen az elkötelezettség jelzései azok, ahogyan ez a fajta megközelítés ezt hangsúlyozni is szokta, a tényleges elkötelezettség jelzései azok mindig erős emocionális töltéssel rendelkeznek. És hát az emóciókat, ahogyan említettem is, és ez kétségkívül így van, borzasztó nehéz meghamisítani. És itt nyilván el tud képzelni az ember olyan szituációkat, és ez megint csak plauzibilisnek tűnik, bizonyos formációk, csoportos struktúrák, vagy társadalmi formációk esetében, amikor ezek a nyilvános alkalmak, ezek úgy állnak össze, a rituálék azok úgy néznek ki, hogy ott tényleg részt vesznek azok, akik az adott csoporthoz tartoznak, és ténylegesen monitorozzák a másiknak a viselkedését, és akkor mondjuk képesek arra, hogy hogy kiszűrjék azokat, akik úgy tűnik, hogy nem őszintén elkötelezettek, és nem őszinte jelzéseket adnak le a vallási elkötelezettségükkel kapcsolatban. Bizonyos társadalmakban azonban ez nyilvánvalóan nem lehetséges, és bizonyos vallások esetében ez tömegméretekben nem lehetséges. Tehát ez a dolog lehet, hogy adott kontextusokban használható, de minden kontextusban egészen biztos, hogy nem. Akárhogy is áll azonban a dolog, azokból az elemekből, amikkel itt találkoztunk a korábbiakban, tulajdonképpen valamiféle vallást nagyon könnyen össze lehet már rakni. Tehát a kognitív elméletnek bizonyos elemeiből, meg az ilyen funkcionalista megközelítésekből, illetve a költséges jelzéseknek ezekből az elméleteikből, amikről itt a mai alkalommal beszéltem, valamiféle vallást nagyon-nagyon könnyen össze lehet rakni. Ugye vennünk kell ágenseknek valamiféle minimálisan kontraintuitív reprezentációját, vennünk kell az ezekhez kapcsolódó hiteket vagy meggyőződéseket, és az elkötelezettség kinyilvánítására alkalmas jelzések sorozatát, ami rituálékban és viselkedési szabályokban manifesztálódik, és mondjuk, hogyha az ágenseink, vagy mondjuk a legfontosabb természetfölötti ágensünk, az egy mindentudó ágens, akkor már is kaptunk egy olyan vallást, ami úgy tűnik, hogy elég jól működik. Azok mellett, a feltételek mellett, amikről itt beszéltünk. Itt, hogyha megkonstruáljuk ezt a dolgot, akkor igazából figyelembe vettünk mindenféle dolgot, mindenféle szempontot, amikről itt a korábbiakban beszéltünk. Ugye azokat a mentális modulokat, hogyha tetszik, vagy hogyha mentális modulokról nem akarunk beszélni, és valószínűleg jobb, ha nem beszélünk, mert ahogyan ezt említettem is, ez nem egy túlsősen erős elmélet. Ha tetszik, akkor inkább azokat a kognitív hajlamainkat, amelyek jellemeznek bennünket, és az ezekhez kapcsolódó reprezentációkat, amelyek a természet fölötti létezők esetében, ágensek esetében kontraintuitívek szoktak lenni. Ezt is figyelembe vettük, ugye, figyelembe vettük továbbá, hogy ezekhez valamiféle hitek vagy meggyőződések kapcsolódhatnak, és figyelembe vettük azt is, hogy ezek a hitek és meggyőződések, ezek a viselkedési szabályokat generálnak valamilyen módon egy adott csoporton belül, és akkor figyelembe lehet venni természetesen azokat a megfontolásokat is, hogy tudnélik, ez elkötelezettséggel jár, és az elkötelezettségnek valamiféle kinyilvánításával jár az adott csoporton belül, ami nagyon-nagyon sokszor alapvető emóciókat érint. És ugye ez az egész, ez tulajdonképpen arra megy ki, akármilyen kognitív háttere is van, hogy egy adott csoporton belül a csoportban egymással valamilyen módon kommunikáló individuumok, azok inkább kooperáljanak, és csak jóval kisebb mértékben destruálják mondjuk a többiek működését. Oké? Tehát ez lenne valamiféle képe akkor a vallásnak. Vagy legalábbis valamiféle vallásnak. Oké? Nem kell, hogy minden vallás ilyen legyen. Ez egy olyan vallás lenne, amiben van minden tudó ágens. Legalább egy. El lehet gondolni másfajta vallásokat is. Meg biztos, hogy vannak másfajta vallások is. Oké? Tehát én nem mondom azt, hogy ez a vallás. Én azt mondom, hogy azokból az elemekből, amiket itt végigvettünk, elég szépen össze lehet rakni egy ilyet, és ez hasonlítani fog egy csomó általunk ismert vallási alakulatra. És ez így eléggé plauzibilisnek is tűnik. Ami nincs ebben benne, és amiről azért még beszéltünk a korábbiakban, de nagyon nem tértem ki rá, és akkor még azért, hogy ez az egész kerek legyen, egy picit most is szeretnék beszélni róla, ez a narratíváknak a szerkezete. Ugye a narratívák, és általában a vallási reprezentációk, de ezeken belül is a narratívák, azok valami módon a hordozói annak a kultúrának, amit egy adott a vallás jelent. És ugyan arról beszéltünk a korábbiakban, hogy a vallási reprezentációk azok jellemző módon kontraintuitív elemeket tartalmaznak. És arról is beszéltünk, hogy állítólag a sikeres vallási reprezentációkban és ezen belül a narratívák, vallási narratívákban, amik nyilván a legjelentősebbek, a kontraintuitív elemeknek a száma az nem szokott túlságosan magas lenni, ellentétben a magas teológiákkal, amik meg annyira kontraintuitívek, hogy már csak a legképzettebb filozófusok és teológusok képesek megérteni, hogy ezek miről szólnak. Arról azért nem beszéltünk, hogy ezen túlmenően mi lehet az, ami biztosíthatja ezeknek a sikerességét. Hogyan nézzen ki egy jó narratíva? Na most hát erre is van mindenféle elmélet, és az az elmélet, amit itt röviden be szeretnék mutatni, az azért jóval többet mond a narratívák sikerességének a kulcsáról, vagy a biztosítékáról, mint az, hogy a narratívákban legyenek kontraintuitív elemek. Oké? Mert hát ez tök jó, ja, legyenek, de mégis azért ennél talán valamivel többre számítunk, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi jellemezhet struktúrálisan egy olyan narratívet, ami tényleg sok emberre hat, amit továbbadnak, amit megjegyeznek. Tehát ugye itt a memorabilitással kapcsolatban a kontraintuitív elemek száma az fontos szerepet játszik, de ezért erről valami többről lehet szó. Tehát melyek a legfontosabb tényezők a narratívák részben memorabilitása, részben pedig sikeressége szempontjából? Hát amire mindenképpen szükség van, azok a következők. A narratívák befogadóinak mindenképpen vannak releváns előzetes ismeretei, amiknek a birtokában valamit próbál kezdeni az adott narratívával. Ehhez kapcsolódik, vagy kapcsolatok két olyan fogalom, amit a bizonyos elemzők használnak. Az egyik a prediktabilitás, az előrejelezhetőség fogalma, a másik pedig a posztdiktabilitásnak a fogalma. A posztdiktabilitás az arra vonatkozik, hogy a szöveg valamely egysége az hogyan építhető be a történet szerkezetébe, és hát a befogadóra vonatkoztatva tulajdonképpen a befogadó képességére, arra való képességére, hogy koherens egészé szervezzen egy adott történetet. A prediktabilitás, az előrejelzhetőség azokra az elvárásokra vonatkozik, amelyeket a történet hallatán, vagy a történetet olvasva a befogadó kialakít magában. Na most úgy tűnik, hogy a sikeres narratívák esetében egy nagyon egyszerű összefüggés van a posztdiktabilitás és a prediktabilitás között. A narratívának a hatékonysága és a memorabilitása az egész egyszerűen megkapható úgy, hogy a posztdiktabilitásból kivonjuk a prediktabilitást. Tehát, hogyha, és akkor annál memorábilisabb és annál sikeresebb lesz egy narratíva, minél nagyobb a posztdiktabilitása, tehát minél inkább beépíthető, és minél kisebb a prediktabilitása, tehát minél inkább tartalmaz olyan elemeket, amik ezzel együtt kevéssé előrejelezhetőek. Tehát beépíthető a világképembe, de mégis nagyon meghökkentő, oké? Na most az intuitív fogalmakkal megkonstruált narratívák esetében ugye az a helyzet, hogy magas a posztdiktabilitása az ilyen narratíváknak, mert hogy olyan struktúrákból épülnek föl, amiket ismerünk, és intuitíve elfogadhatónak tartunk. De ugyanakkor a prediktabilitása is magas, tehát hogy jól előrejelezhető, hogy mi fog következni az adott. Könnyen előrejelezhető egész pontosan, hogy mi fog következni, vagy mi fog bekövetkezni az adott a narratívában. Hogyha olyan a narratívákat veszünk, amikben sok és mondjuk maximálisan kontraintuitív fogalom van, például a magas teológia terminusaira lefordított narratívákat, akkor azt fogjuk látni, hogy ezeknek a pozdiktabilitása is alacsony lesz, meg a prediktabilitása is alacsony lesz, és hát ettől megint nem fogunk olyan értéket kapni, ami igazán memorábilissá és igazán sikeressé teheti az adott narratívát. Míg végül, hogyha olyan narratívát veszünk, ami magas pozdiktabilitású, viszont minimálisan kontraintuitív fogalmakat tartalmaz, akkor eléggé ideális struktúrát kaphatunk. Ez nem azt jelenti, hogy minden, nyilván ugye minden olyan narratíva, amiben minimálisan kontraintuitív fogalmak vannak, sikeres lenne, mert ez önmagában nem elég. Itt ugyanis az a helyzet, hogy magas lehet a pozdiktabilitása, tehát nagyon jól beépíthető lehet a narratív konstrukcióinkba, vagy azokba a konstrukciókba, amiket a narratívákkal szemben elvárunk, tulajdonképpen az elvárás rendszerünkbe valami módon. Viszont a prediktabilitása az kellően alacsony lesz ahhoz, hogy kiugró elemeket tartalmazzon, és ezáltal feltűnővé váljon. Oké? Okay? Tehát ezek lehetnek a narratívákkal szembeni elvárásaink. Most valószínű, hogy a legelterjedtebb vallási narratívák a különböző vallásokban, azok valamilyen mértékben eleget tesznek ezeknek az elvárásoknak. Ez eléggé megalapozottnak tűnik, ez a fajta megközelítés. Tehát beépülnek a világképünkbe könnyedén, ugyanakkor mégis meghökkentenek minket. Fölhívják a figyelmünket olyan dolgokra, amikre egyébként nem figyelnénk oda alkalmasint. És ettől jól tudjuk interiorizálni őket. Elgondolkodunk rajtuk, továbbadjuk őket, továbbfejlesztjük őket, bonyolítjuk a dolgot. Kifogytam a szavakból. Ezen a ponton. Nos, tehát, és akkor még, hogyha ezt is hozzávesszük, ezt a struktúrát, és egyáltalán azt, amit elmondtunk a vallási reprezentációk struktúráiról, akkor most már végképp kapunk egy ilyen, megkaphatunk valamiféle vallást, ha tetszik a vallásnak valamilyen modelljét, megkonstruálhatjuk itt, amiről talán azt gondolhatjuk, hogy működőképes lehet. És akkor ezzel le is zárhatjuk az előadás sorozatnak a második blokkját. Mennyi az idő? Már vége az órának? Abszolút vége van. 13:30. Akkor most nem is mondom el, hogy mi lesz a továbbiakban, csak annyit két szóban, hogy ugye ha ez így van, ahogyan beszéltünk róla, akkor az a helyzet, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a vallásoknak a természet fölötti ágensei, azok ténylegesen léteznek-e, vagy pedig sem. Ettől függetlenül persze a vallás működése szempontja, abból a szempontból, hogy a vallás, vagy valamilyen vallás legalábbis működhessen, tök mindegy. Ettől függetlenül persze föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy van-e jó okunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy ilyen valamik léteznek? És tipikusan a vallásfilozófusok ezt a kérdést szokták föltenni, tehát ha tetszik, akkor a természet fölötti létezők létezés, vagy természet fölötti ágensek létezésével és tulajdonságaival kapcsolatos kérdést, illetve azt a kérdést, hogy igazak-e bizonyos állítások ezekkel a valamikkel kapcsolatban. A továbbiakban erről fogok beszélni, itt a harmadik blogban, olyan érvekről, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy természet fölötti ágensek léteznek, és hogy meghatározott tulajdonságokkal rendelkeznek, illetve természetesen ezeknek az érveléseknek a buktatóiról is fogok beszélni. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni, és köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott vallásfilozófia. Borbé Gábor előadása. 8. előadás. Mi a vallási jelenségek oka? 4. rész. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.